Folytatjuk az Egy Életem műsorát Edwin van Schiennel, aki Hollandiában hollandokat tanít magyar nyelvre és a magyar kultúra elkötelezett híve. A hollandok ünnepeik ételei, italai speciálisak-e? Van-e valami olyan különlegesség, amiről érdemes tudnunk, vagy ami vonzó lehet a magyar gyomor számára is?
Nekem csak eszembe jut az a Oranje Bitter, tehát amikor április végén, valamikor 30-án volt a királynői nap, most királyunk van már 10 éve, és királynap van, de ez nem az utolsó napon, hanem 27-én, csak van egy olyan likőrféle, ami narancssárga, és ezt szokták árulni, meg enni, és aztán minden narancsára, még a krémes teteje, az a fondant, az is akkor narancsára. Szóval ez tényleg kötött a király napjához, mert a király családnak a neve az Oranje, vagyis narancsára. Ezért a holland válogatott csapatok mindig narancsárgában vannak öltözve. Az az egyik. Más nem is jut nagyon eszembe, csak hogy például szilveszterkor mi olibollen sütünk. Az oliból az olyan, mint a fánk, talán a fánk is olajban sütik, de nekünk az egy ilyen tészta, ami egy golyót csinálnak belőle. Hát nem is csinálom, mert ez folyik. Ahogy befolyik, akkor a forró olajba, és úgy, mint a lángos. Ahogy a lángos sütik, úgy sütjük nálunk azt az olibolt. És én soha nem eszem, mert gyerekkorom óta nekem nem nagyon ízlik, de ez nagyon divatos, és vannak ilyen mérkőzés, hogy ki a legjobb olibolt süt, és az újságokban is felmérik mondjuk a különböző olibolt bódéknak a legjobbját. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát ünnepekre kötött ételek nem nagyon, ahogy Magyarországon mindig karácsony, ez nem. Meg Amerikában az a turkey, az a pulyka, nálunk ez kevésbé jellemző szerintem.
Azt mondhatjuk akkor, hogy a hollandok a gasztronómiában nem annyira erősek?
Hát szerintem az így lehet mondani, mert ugye az átlag magyar ember ízetlennek tekinti az átlag holland kaját, úgyhogy ebből a szempontból igaz, de az évtizedek során nagyon sok bevándorló jött Hollandiába, és mivel Indonézia volt Hollandiának a gyarmata 100 évig, és ennek a konyhának a kultúrája is jött Hollandiában, először talán Hágában, mert Hágában mindig sok indonéz lakott, tehát most nagyon elterjedt az indonéz konyha, meg a kínai konyha, és ez jobban csípős, mint a holland, úgyhogy ezt is szoktunk enni, meg az olasz konyha, pizzák, meg mindenféle tésztafélék, tehát ez most már nagyon kezd kialakulni, hogy már nem csak ezt a tipikus hagyományos stampotot együnk, hanem mindenféle más, és akkor és így a magyar konyhából is néha átviszünk ez a amit angolul steak, az Magyarországon az a pörkölt féle, tehát ez is már lassan kezdünk átvenni, de főleg indonéz módra.
Előbb említettél már egy ünnepnapot, ugye a király születésnapját, amit április 27-én ünnepelnek a hollandok, és ahogy mondtad, ilyenkor minden narancssárgába borul. Milyen kiemelt ünnepek vannak még Hollandiában? Mi az, amit megünnepelnek a hollandok?
A szokásos ünnepeken kívül, tehát karácsony, húsvét, meg nálunk a pünköst, ez egy hivatalosan egy ünnep, érdekes módon, hát említse meg, hogy nekünk mindig ilyen másodnapja is van, tehát mint a húsvét hétfőn, vagy húsvét másnapján, úgy van karácsony második napja is, meg pünkösd második napja, és ez a második nap senki sem ünnepel, mindenki elmegy szépen a bútorboltba. Ez egy szabad extra nap, amit mindig ilyen üzleti célokra, vagy lakásberendezési célokra, vagy autóvásárlási célokra fordítják. Az az egyik. A másik az, hogy olyan ünnepünk van, ami nekem nagyon fontos, ez a Mikulás. És talán a magyar ember most kezd nevetni, mert Magyarországon a Mikulás az gyerekünnep, de nálunk, és nagyon sok embernél már nem, de nálunk, a mi családunkban a Mikulás nagyon fontos. És erről gondolkoztam ma, hogy ez tényleg a családi, a családon belüli szeretet ünnepének mondhatom is. Nálunk már november közepén, mindig 3 hete a Mikulás előtt, már jön a Mikulás, és nálunk hagyományosan hajón jön át Spanyolországból, mert szerintük Madridban él egy kastélyban, és ott van nagyon sok cselléd, nagyon sok segítő, aki csomagolja a csomagokat, és aztán mindent fölraknak egy nagy hajóra, és azzal hajóznak Hollandiába, és ez persze egy történelmi kapcsolat, mert ugye mi tengeren jártunk évszázadok során, és a narancs, és egy olyan mikulási dal is van, amiben énekelünk a narancssárga almáról, tehát egy narancsról, és miért narancs? Mert ugye Spanyolországban sok a narancs termelés, és állítólag a holland gyerekek 200 évvel ezelőtt kaptak egy narancsot is, mert jött apa haza hajóval, és mit hoztak Spanyolországból? Egy idegen kikedő egy narancsot. De a Mikulás lényege az, hogy mi úgy ünnepeljük, hogy egymásnak verseket írunk, nem csak megajándékozzuk egymást, hanem verseket is írunk. És ebben a versek van egy ilyen kis ítélet is, legtöbbször egy pozitív ítélet, hogy jaj, de jó voltál, ez nagyon jó csináltál, de néha egy kicsit egy ilyen elítélet is, hogy na, ezzel egy kicsit kell javulnod a jövőben, de ez csak egy pici és nem lényeges. És akkor barkács egymásnak csinálunk meglepetéseket. Tehát nem csak adjuk át az ajándékot, hanem az ajándékot rakjuk valamilyen vicces formában. Például gyerekek szoktak egy kastélyt építeni, és aztán szét kell szedni az egyik toronyt, a torony szobában el van rejtve ajándék. És ez alapján mi az egymáshoz való szeretetet fejezzük ki. És ez nekem fontos, de nagyon sok család már nem ünnepli, mert mi már nem ünnepeljük, mi karácsonykor adunk ajándékokat.
Van egy olyan ünnepe is a hollandoknak, amit én más országban még nem hallottam, a szélmalmok ünnepe.
Ez érdekes téma, tehát ez nem egy ünnep, például nálatok is van az a múzeum éjszaka, meg szeptemberben van a műemlékek napja, na olyan nap az az a szélmalom nap, tehát május 2. vasárnapján sokszor egybe esik a holland anyák napjával, és aztán minden szélmalom szokták mondjuk, hogy forogjon, tehát hogy a szárnyak forogjanak, tehát nyitott szélmalmok napjának mondható.
A hagyományos szélmalmoknak nagy része még ma is működik, üzemel, igaz?
Hát vannak, amit tényleg üzemelnek, és vannak, amit üzemeltetik, mintha kellene, mert nem akarják, hogy elvesszen. Tehát ha valamilyen mechanikus szerkezetet nem használnak, akkor tönkre megy. Na, és van sok önkéntes molnár, akik ezt tanulták, és ők szombatonként például, vagy egy máskor is működésbe teszik ezeket a malmokat, de nálunk itt közel, Észak 3, ez közel van még egy gabona malom, ami még működik, és érdekesképpen van egy magyar hölgy, aki itt Haarlemben süt ebből ilyen kovásos liszt kenyér. És vannak még olyan kis malmok, ilyen mezei malmoknak hívjuk, amelynek nem kell molnár, mert a szél irányítja, ott forog akkor, és akkor ezt a malmot át a vízet az egyik csatornából a másikba. Ezek még mindig működnek.
Én valamikor nyár derekán voltam Amsterdamban, és ahogy az utcán sétáltam, a házak homlokzatán egy-egy zászló rúdra hátizsákot láttam kitéve. És az elsőnél még azt gondoltam, hogy jó, biztos kimosták az itt lakos rácnak a hátizsákját, de amikor tovább mentem, láttam, hogy ott is egy hátizsák, a 3. utcában szintén volt egy hátizsák. Mire utalnak ezek a hátizsákok? Én megtudtam akkor.
Akkor épp akartam kérdezni, most visszaadom a kérdést, mert mondjad csak.
Én úgy tudom, vagy azt mondták, akiktől érdeklődtem, hogy ez a ballagó diákot jelzi, hogy abban a házban egy ballagó diák lakik?
Igen, náluk, ha középiskolát fejeznek be, tehát sikere a diplomával, akkor ez alakult. A 70 években már is volt, tehát előbb nem tudom, hogy volt ez, de meg lett ez a divat. Én is akkor csináltam. Tehát azt a táskát, amivel 6 évig vagy 4 évig vittük a könyveket iskolába, ezt az iskolatáskát kiteszük, most már nem kell. most már vége az iskolának. Igen.
Talán az is érdekesség, hogy ugye az alkotmány szerint Amszterdam a főváros, de mégis Hágában van maga a közigazgatás csúcsa, ott él a király, és ott van a parlament, ott vannak külképviseletek. Érdekes balansz ez. Hogy alakult ez így ki?
Hát ez szerintem úgy van, hogy egyben hoznám azt az alatt, hogy polder model. Polder az a síkság, az legtöbbször egy olyan mező, ami a víz, a tenger szintje alatt van. És mi szoktunk mindig beszélni egymással, mindig próbálunk kompromisszumokat hozni. A politikában is, a szakszervezetek és a munkák között is mindig megbeszélés alapján próbálnak előre lépni. És úgy látszik, hogy valamikor kellett, hogy Amsterdam legyen a főváros, de a parlament Hágában volt. És Rotterdam a legnagyobb kikötő. Ott van a pénz, ott vannak a bankok, a fontosabb bankok, a fontosabb biztosító vállalatok ott vannak. Szóval ez Hollandiában. A francia, amikor francia kormányunk volt a 18. század végén, és körülbelül mondjuk Napóleonig, akkor is Hágában volt a vezetőség. Uh-huh. És sok francia szó is jött a holland nyelvre.
Hogyha valaki most kedvet kapott ahhoz, hogy még jobban megismerje a hollandokat, akkor mondjuk a kulturális, turisztikai vonzerők közül melyikeket emelnéd ki? Említs néhányat, hármat, négyet, amit mindenképp meg kell nézni a Hollandiába látogatónak.
Általában a Keukenhof konyha udvar a fordítás, ez egy ilyen virág kiállítás, a tulipán kiállítás, ez az egyes pont szerintem a magyarok számára is. Vannak ilyen múzeumfaluk, mint a Holókő, a Volendam, de ez nagyon-nagyon tele van. Amsterdam is túl sok a turista. A legjobb, én szerintem még a Keukenhof után, a Zaanse Schans, tehát Zaandam melletti múzeumfalu, ami egy igazi falu, mert az emberek még laknak benne, de ez egy letelepített falu, de ott négy szélmalom van, amiből kettőt lehet megtekinteni, ott még vágják a fát is a szélmalom erejével, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És akkor a harmadik a családoknak jó, nagyon sok nálunk a Vidám Park, olyan, mint a Disneyland, de akkor Hollandiában például Efteling. De én szerintem, ha akarják igazán meglátni a régi Hollandiát, akkor menjenek Frieslandba. A Fries kisebb városok nagyon-nagyon megtartották, nagyon szép kis műemlékek, kis csatornák, és ott nem jár a tömegturizmus.
Úgy tudom, hogy te az oktatáson kívül kulturális turisztikai aktivitásokat is folytatsz, és most megint lesz nem sokára egy magyar érintettségű ilyen esemény. Mesélj róla, kérlek.
Igen, a Hohareje Pláza. Én valamikor azt hittem, hogy ha már az olaszok csinálnak egy olasz rendezvény, egy olasz vásár, meg más országok, akkor legyen egy Magyarország is, mert nagyon sokan holland, aki házat vesz Magyarországon, akik szívesen utaznak Magyarországra. És ezeket össze akartam hozni egy napon, és mindenki, akinek van egy ilyen üzleti elfoglaltsága magyar termékekkel, hogy mindenki egybe jöjjön egy napon, és ez lett a Hohareje Pláza, és most már hatodszor van, és negyedszer nagyon nagy eseményt csinálunk belőle. 40-45 stand, 10-11 workshop, vagy előadás, olyan előadás, amit prezentációt tartanak, tehát beszélnek egy témáról, és 8 színpadi előadás, és magyar ennivaló, magyar ételek, magyar italok, tehát magyar sör, magyar bor, lángos, kültős kalács, hurka, sült kolbász, minden.
Mikor és hol lesz ez az esemény?
Ez egy viszonylag kis településen van, de az ország kellő közepén, Amersfoort melletti Barneveld településen, és a dátum szeptember 23-án, tehát 23.09.23.
Edwin, említetted, hogy nagyon sok tanítványod Magyarországra költözik. Miért költöznek Magyarországra a hollandok?
Azért, mert viszonylag olcsóbb ott még az ingatlan, és olyan ingatlanot szoktak venni Magyarországon, ami faluban van, és viszonylag nagy telke van, mert ugye Hollandiában nagyon sok ember él, 18 millió, és nincs elég hely mindenhol, és nagyon sokan egy nagy városban élnek, és ha eladják a házukat, akkor Magyarországon sokkal kisebb összegét kaphatnak egy nagyon nagy házat, és egy nagyon nagy telket, és szeretnék ott lenni. Nem csak akik nyugdíjban mennek, de sokan még a nyugdíj előtt is letelepednek, és próbálnak ott megélni.
Az egyik legsűrűbben lakott európai ország Hollandia.
Igen, és nálunk ugye nem szabad csak hozzáépíteni valamit, és aztán nem lehet egy állatot tartani, mert ott vannak a közvetlen szomszédok, és Magyarországon állítólag minden lehet, amit ők szeretnének. Nem mindig, de az a jó. És ugye a magyar, a vidéki magyar ember barátságos és vendégszerető, és az is tetszik a hollandoknak, hogy mert a hollandok szeretnek mindig kapcsolatba kerülni is a magyar szomszédaikkal, ez fontos nekik. Ezért előbb beszéltük arra, hogy nyelveket tanulnak, hogy tényleg tudjanak beszélni is a szomszédokkal. Tehát ez a jó régi, talán 50-es vagy 70-es éveki életet keresik a hollandok.
Edwin, te nagyon jól ismered a hollandokat, hiszen ott élsz, és magad is holland vagy, de nagyon jól ismered most már a magyarokat is. Mi az, amit mi magyarok a hollandoktól tanulhatunk, és mi az, ami viszont igaz? A hollandok mit tanulhatnak tőlünk magyaroktól?
Akkor az első az, hogy a magyarok mit tanulhatnak a hollandoktól.
Igen.
Az talán az a gyakorlatiság. Ez a szó egy kicsit nehéz szó, mert több jelentése van, de angol is mondják practical, tehát praktikus. Tehát a hollandok nem várakoznak. Ha valamit akarnak csinálni, akkor rámennek, és nem gondolják előre, hogy na, ez most így nem, ne, talán nem jó, vagy félek, vagy talán az a felettesem nem fogja engedni, nem, mi nagyon-nagyon praktikus vagyunk, mi akkor ezt végre próbáljuk hajtani, és nem várakozunk. Az talán egy hozzáállás, ami jellemző a hollandokra, amiből lehetne tanulni. Amit mi tanulhatunk a magyaroktól, hogy fontos ember lenni egymás mellett. Ezzel azt akarom mondani, hogy ugye a magyarok vendégszeretők, de a magyarok szeretnek, hogy mondjam, segíteni, nem, ez kicsit pompás, amit mondok most. Tehát egyszerűen sokszor érzem, hogy magyarok még nagyon szeretnek egymás barátja lenni. Talán ez kicsit túl romantikus kép, és talán a magyarok maguk nem mondják magukról, hogy szeretjük egymást, de mi mondjuk, hogy a magyarok még barátságos emberek.
Nagyon jó ezt hallani.
Ez igaz, tehát az összes tanítványom mindig erről beszámol, amikor ott vannak, de nem mondom, hogy minden magyar ember barátságos, ez persze nem, de valahogyan nem zárkoznak el például a munkakörökben, vagy meghívják az embereket a házukban, a hollandok, mi egy kicsit távolságot tartunk.
A 2022-es World Happiness Report szerint Hollandia a világ 5. legboldogabb országa. A finneket, a dánokat, az izlandiakat és a svájciakat követi. Miben rejlik a hollandok boldogsága, életöröme?
Na, az talán több dologban. Az egyik tényező talán azt mondhatom, hogy mi nem tönkre dolgozunk magunkat, tehát sokan nem heti 5 napon dolgoznak, hanem heti 4 napon, vagy sőt 3 napon, tehát nagyon sok a részidőben való munka, vagy dolgozás. Az az egyik szempont. A másik szempont, hogy tényleg, hogy viszonylag kevés a szegénység, és ez azért van, mert viszonylag nem annyit keresik, mondjuk a társadalom felső emberei nem annyit keresnek, mint Amerikában, ahol nagyon sok a különbség, és talán Magyarországon is nagyon sok a különbség a gazdagok és a szegények között nálunk, és kicsit niveláltabb. És talán még az utolsó, hogy nálunk a menedzserek ugye tanulnak nem kemény vezető lenni, hanem az embereknek van szabadságuk valahogyan a munkakörét úgy csinálni, ahogy érvényesülhetünk sokkal könnyebben egy munkahelyen, mint talán máshol a világon. És általában az oktatásban nincs annyi stressz, mert a gyerekek gyerekek lehetnek, nem kell már rögtön tanulni, kellene, de nincs az a nagy feszültség.
Edwin, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad nekünk a holland gondolkodást, és mindannyiunk nevében köszönöm, hogy holland létedre ápolod a magyar nyelvet és a magyar kultúrát, és hogy stílusos legyek, akkor Edwin, tot ziens! Jól mondtam?
Nagyon jó. Tot ziens, viszontlátásra.
Az Egy Életem című műsorban Edwin van Schien volt a vendégem. Babik Editet hallottátok, és megtehetitek ezt legközelebb egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk. Sziasztok!